nagyobb ruhába az egész Sing Sing.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hagyományoknak megfelelően magyar nyelv és irodalommal elkezdődött a 2023-24-es tanév tavaszi érettségi időszakának kötelező része ma reggel. Középszinten 73.472, emelt szinten pedig 2066 tanuló ad számot tudásáról. A mostani vizsga új korszak kezdetének is tekinthető, ma ugyanis már azok számára is elérkezett a legfontosabb középiskolai megmérettetés, akik 2020-ban az új nemzeti alaptantár szerint kezdték meg a tanulmányaikat, emlékeztet az Index portál. A magyar kultúra egyik szerzőjének könyvekről szóló szövegét kapták a diákok az érettségi első részében, írta az Eduline oktatási szakportál. Ebben a feladatban a diákoknak meg kell keresniük a szövegben található megállapításokat, érveket, álláspontokat, összefüggést kell felfedezniük a cím és a szöveg, vagy éppen a szöveg grammatikái és stilisztikai jellemzői között, és értelmezniük kell a logikai tartalmi kapcsolatokat is. A szövegértés után egy irodalmi műveltségi tesztet kellett megoldaniuk a diákoknak, ami a korábbi évekhez képest az egyik legnagyobb újdonság. Az idei tesztben feltűnt többek között az Antigone és Ady Endre, de egy költeményt is ki kellett egészíteniük, amellett, hogy szereplők nevei alapján műcímeket és műfajtákat is meg kellett adniuk. A gazdák európai szintű összefogásának hatására az Európai Bizottság néhány területen újra gondolta a közös agrárpolitika előírásait. Erről írt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, amelyek üdvözlik az egyszerűsítéseket, de szerintük a versenyképességünk megőrzése és az uniós fogyasztók védelme érdekében ennél jóval nagyobb változásokra van szükség. Az Európai Parlament megszavazta a közös agrárpolitika egyes szabályainak módosításáról szóló bizottsági javaslatot, de az uniós rendeletek kihirdetésére várhatóan május végéig kerülhet sor, tehát már a vetési időszakot követően, így a változások érdemben a következő gazdasági évet érintik majd. A támogatási feltételek egyszerűsítése érdekében módosultak az uniós rendeletek, így a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy kiigazítsák a szabályaikat, amelyek akár már az idei kérelmezési időszakban könnyebbséget jelenthetnek a mezőgazdasági termelőknek. Egyszerűsödnek a minimális talajborításra vonatkozó előírások is. Ugyanakkor az ukrán élelmiszerimport kapcsán továbbra sincs érdemi előrelépés, írták a hazai szervezetek. Idén márciusban az export euróban számított értéke 15, az importé 20%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. A termékkülkereskedelmi egyenleg 512 millió euróval javult, közölte első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz viszonyítva a külkereskedelmi termékforgalom szintje az export oldalon 4, az import oldalon 3%-kal csökkent. Összesen 11 jelölő szervezetnek sikerült összegyűjtenie az európai parlamenti választáson az induláshoz szükséges 20 ezer érvényes ajánlást. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az EP választáson listát állító szervezetek ajánlásainak vizsgálatát, megállapította, hogy két szervezet, az Új Alternatíva Párt és a Néppártyán nem tudta összegyűjteni a kellő 20 ezer aláírást. Az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelölteknek ma délután 4 óráig kell bejelenteniük indulási szándékukat a helyi választási bizottságnál. A vármegyei listát állító jelölő szervezetek pedig holnap 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat. Az izraeli hadsereg hajnalban megkezdte a palesztin civilek evakuálását a gázai övezet legdélibb, még el nem foglalt városából, Rafahból. A térségben tervezett szárazföldi hadművelet előkészítése érdekében szórólapokon, hangüzenetekben és telefonhívásokkal távozásra szólították fel a várostól keletre fekvő és az Egyiptommal szomszédos lakónegyedekben élőket. Tel Avivban tízezrek tüntettek a hétvégén a gázai túszok hazahozatalát és tűzszünetet követelve. A demonstrálók élesen bírálták Benjamin Netanyahu miniszterelnököt a gázai konfliktus eszkalációjáért. A Hamász küldöttsége közben Egyiptomban találkozott közvetítőkkel, de új fejleményről nem számoltak be, a megbeszéléseken felmerült egy 40 napos tűzszünet lehetősége is. Az Egyesült Államokban a rendőrség mintegy 25 palesztin barát tüntetőt őrizetbe vette és kiürített egy tábort a Virginiai Egyetemen. Eközben az amerikai felsőoktatási intézmények további zavargásokra készültek fel a diplomaosztó ünnepségek idejére. A diákok már több tucat egyetemen gyűltek össze, vagy állítottak fel sátrokat, hogy tiltakozzanak a hónapok óta tartó gázai háború ellen, és felszólítsák Joe Biden elnököt, hogy tegyen többet a vérontás megállításáért. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de fátyol és gomoly felhők képződnek, amelyekből majd zápor, néhol zivatar előfordulhat, többfelé élénk szél fúj napközben. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk. Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Mai műsorunk vendége Kazimírné Kollár Panka dekoratőr lesz. Vele beszélgetek munkája szeretetéről. Kezdjük beszélgetésünket a pályafutás elején. Hogyan indult el ebben a szakmában? Mikor fogalmazódott Önben meg először, hogy dekoratőr szeretne lenni? Ez ennyire letisztultan alakult ki az Ön jövőbeli tervei között?
Nem, én minden szerettem volna lenni, virágkötő, grafikus, minden. Tehát mindenféle kanyarok után divattervező, mindent csináltam, és később alakult így, hogy ez volt az a szakma, amiben mindent lehetett egy kicsit vegyesen.
És hogyan jött a kapcsolata ezzel a szakmával?
Valamelyik barátnő ide adta be a jelentkezését, és akkor tiszta sor, hogy akkor együtt elmegyünk Pestre iskolába. Tehát valahogy így alakult, teljesen véletlenül, de tényleg mindent szerettem volna csinálni.
Volt egy ilyen szakiskola, ahol dekoratőröket képeztek?
Igen, de én virágkötő is vagyok, és minden egyéb más is. De ez maradt, végül is csak ez maradt, amit szívesen csinálok, mert változatos, mindig más, nem kell egy helyben ülni, és ha hagyják, akkor lehet szép dolgokat is csinálni.
Mire és mikre tanították meg Önöket a szakiskolában?
A művészettörténetre és kiállításrendezésre, minden mást élőbe. Tehát minden mást a gyakorlatba, két egyforma kirakat nincs, és az idősebb kollégák természetesen. Tehát az ember azt hiszi, mindent tud, beáll egy kirakatba, és nincs plafon. Ez csak élőbe lehet.
Mert hogy a dekoratőr színpada, ha fogalmazhatok így, az a kirakat?
Hát a kirakat a kiállítási stand mérete, aminél nincs áram, nincs plafon, eldőlnek az oldalfalak, és ezt nem tanítják meg az iskolában, hogy mi van, ha nincs plafon, és nincs oldalfal, és nem tud rögzíteni az embert. Ez menet közben jön
gyakorlat
mindenkinek.
Gyakorlat teszi a mester.
Csak a gyakorlat, csak.
És ha már mestert említek, és műsorunk címe is Mesterségem címere, voltak-e olyan mesterei, akiktől sokat tudott tanulni?
Mindenkitől, minden idősebb kollégától, vagy megfogadta az ember, vagy nem. Mikor az ember fiatalabb, mindent jobban tud, de ez így normális. De akkor is ott vannak azok a fogások, azok a óvatoskodások, amit az idősebb kollégáktól meg lehet tanulni. Nekem is volt többször tanulom például. És ugyanazt láttam, amit magamon. Hogy jött, és mindent tudott.
Szakmai életét és pályafutását, ha nézzük, elvégezte az iskolát, hol tudott elhelyezkedni, és hol tudott kibontakozni? Mik voltak a főbb állomások, ahol megtanulta a szakmát gyakorlatban is?
Én több helyen éltem, én dunántúli vagyok, Pesten is éltem évekig, én 32 éve költöztem Egerbe, szerintem folyamatában mindenhol. Mindenhol egy kicsit máshogy dolgoznak, esküszöm, hogy még tájegységenként is, tehát Pesten is egész más, hogy Alföldön is dolgoztam egy pár évvel ezelőtt, Hajdúszoboszlón, az egész megyében, mindenhol. Valahogy furcsa módon kicsik ez az ország, minden városban más a divat.
Mi a divat akkor Egerben? Ez is gondolom változott, hát, de most mi a jellemző?
Egerbe egy kicsit, hát ezért lehet, hogy megköveznek, egy kicsit konzervatívabb, tehát soha nem merném kitenni a kirakatba azt, amit Pestem. Se úgy, se azt. Tehát Eger egy kicsit konzervatív. Mindig is az volt. Pest azért az más. A Dunántúl, nyugati határ felé lévő része is más. Hát az Alföld, Debrecen, Hajdúszoboszló környéke, az szintén más. Bármilyen dekorációba, egy nagyvárosba, hogyha az ember kitesz valami szalmás, füves dekorációt, akkor az teljesen rendben van, újdonság, természet közeli, örülnek neki. Én kitettem a szalmás dekorációt Hajdúszoboszlón, és teljesen meg voltak döbbenve, hogy képzelem, hogy szalmát teszek a kirakatba. Ott az egy mindennapi dolog, az nem egy különlegesség, tehát az nem tetszett. És az alföldi emberek egyszerű, aranyos vélemény nyilvánítása, hogy kopogtak be a kirakat üvegen, és minősítették. Ez most jó, ez most nem jó, ismeretlenül. Fantasztikus nyíltak az alföldi emberek. Kopogtak be, és mondták, hogy nem, a szalma az nem jó, olyan, mint a jászol. És megtanultam, hogy nem, oda nem viszünk olyat.
Mit tanult még meg az évek alatt? Néhány kirakatot említsünk azok közül, amelyek itt Egerben az Ön munkáit dicsérik.
Hát egyik nagy kedvencem a Fő utcai édesség volt. Nagyon szeretem.
Sokan is látják.
Minden hónapban megpróbálunk valami újdonságot, rengeteg új termékük van, tehát kell is, és hol retrós kirakat, hol virágos, hol csak szezonos, de nagyon sokszor új termékre. Kimondott árubemutatás.
Ott van lehetősége a kreativitásra.
Igen.
Mindig Ön találja ki, hogy mi legyen az alaptörténet, és úgy öltözteti fel, úgy dekorálja a kirakatot?
hát vagy szezont, mint a május első anyák napja a ballagás, vagy új termék van, akkor azt kell bemutatni. Akkor az új termék doboza, színe, stílusa, és akkor ahhoz.
Milyen anyagokat használhat? Ha tár a csillagoség, minden anyagot igen. lehet használni?
Igen.
Színekben ugyanígy?
Igen. Mindig az áruhoz. Az áruhoz, vagy a szezon. Tehát egy Valentin nap, akkor az nem a kedvencem, de a Valentin nap az rózsaszín, piros, szíves, akkor ahhoz keresek árut, mert rengeteg a termékük, tehát találok hozzá. Ha egy új bombon, egy új csokoládé készült, akkor annak megnézem a dobozát, és akkor ahhoz keresek dekorációt. De a viaszos vászontól a zsákvászonék.
Húsvéti ünnepkör, pünkösdi ünnepkör, ebben hogyan gondolkodik?
A húsvétot én szeretem természetesre rakni, tehát szénaszalma, egerbe szénaszalma, valami természetes dolgok, de mindig a doboz határozza meg. Azért a dekorációnak az áruhoz kell készülnie, tehát öncélú dekor nem lehet. Az, hogy de jó dolgot talál ki az ember, az tilos. Tehát az árut kell eladni. Az én dolgom az, hogy bemenjen az utcáról a vevő. Ha a vevő bement a boltba, akkor a kereskedő valamit elad neki. Ha a vevő be sem megy, akkor az nagyon nagy baj. Tehát az én dolgom becsábítani.
Ez a dekoratőr szakma lényege röviden és tömören összefoglalva. Igen. És mondjunk még más példát a kirakat rendezései tegerben. Mik még az ön munkái?
Másik nagy kedvencem a Bajcsi utcai optika. Ott is szép áruval, jó adottságú kirakattal, és ott is mindent kitalálhatok. Mindig a megrendelőtől függ, hogy a megrendelő mit enged meg, mit vár el, mit tilt meg, és hogy rábízza a dekoratőrre, vagy jobban ért hozzá, mint bárki más a világon. Mindig a megrendelőtől függ. Ha hagyják dolgozni a dekoratőrt, az általában jobb, mint hogyha, és most a szakma nevében is beszélek, jobb, mint hogyha a kereskedő jobban ért hozzá, mint bárki más.
Akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, csak úgy, mint minden szakmának, ennek is vannak előnyei és hátrányai. Mi az előnye, és mi a hátránya?
Előnye az, hogy változatos, nagyon szép dolgokat lehet csinálni. Az ember kiéli az összes kreativitását a ragaszgatáson keresztül, sőt, hát az anyagbeszerzés. Én rendszeresen guberálok mélytelepeken, kiállításokhoz, dekorációnak, rossz kályhák, minden lomtalanításnál, harcokat vívok egy-egy fél fotelér, lámpabúrát, mindenki tudja, hogy minden rossz bőröndöt el kell nekem tenni, ismerősök, pincéket végigjárok fél hordókért, ami pont jó nekem kirakatba, mert egy egész hordó nem fér be, tehát már a beszerzés is az én számomra egy öröm. És hát a megvalósítás, ha sikerül, ha összeáll, ha befér abba a kirakatba, ha nem dől le, ha nincs túl sok negatív visszajelzés, mert olyan is van, a Mikulás kirakatom a Fő utcai édességbe, az egy komoly vitát robbantott ki.
Miért?
Mert először is ez mindenki ért. A Mikulás kirakat az olyan volt, hogy a rénszarvasok neveit írtam ki, és egyik kedvenc kirakatom volt, és minden rénszarvas kapott egy kis zoknit, a zokniba egy tábláscsokit és egy sárgarépát. És akkor voltak mindenféle kritikák, jók, rosszak, és bizony volt olyan kritika, hogy miért nem magyar neve van a rénszarvasoknak. Mert nincs magyar rénszarvas azért. És ilyen kritikákat is kaptam, tehát ez teljes döbbenet volt, de én úgy gondoltam, hogy nem Béla és Józsi és nem tudom mi a rénszarvas, hanem ahogy a netről levettem, tehát Táltós, Nyíl, Rudolf, így hívják őket. Számomra teljesen természetes volt, nem mindenkinek.
Nem lehet mindenkinek megfelelni, és talán nem is kell. Milyen hátrányai és nehézségei vannak ennek a szakmának, mert akkor, ahogy említ példákat, igen, vannak nehézségek is.
Például ez. Hogy meg kell küzdeni, hogy miért annyi, miért ott, miért úgy hívják. Például ilyenek, ami néha döbbenet és érthetetlen. De az ember végighallgatja természetesen.
És mindig próbál újabb és újabb célokat kitűzni maga elé. Erre mondjuk kitűnő alkalom az egyes nagyobb ünnepek, vagy ha egy új terméket vezetnek be, akkor már egyből elkezd járni az ön fantáziája is, egyből gondolkodik egy újabb és újabb ötleten? Hogyan kezd neki mondjuk egy kirakat megtervezésének? Először fejben dől el gondolatban, és utána jön a kivitelezés?
Azonnal látom. A mély telepen megtalálom a fazekat, és azonnal látom. Ha nem látom, akkor nem kell nekiállni. Vagy azonnal látom, vagy akkor az nem jó kirakat lesz. Tehát ha a görcsülős, akkor nem lesz jó az a kirakat.
Thank you.
évek alatt alakult ki az ön egyedi és sajátos stílusa? Egyáltalán milyen az a Kazimirné kollárpankás kirakat?
Ha hagynak dolgozni, és ezt most nem először mondom a riportba, hát akkor olyan laza. Tehát nem szeretem az ilyen nagyon merev, nagyon szeretek elegáns stílusban is, árufüggő, tehát ékszer, parfüm, de én még egy ékszerboltba is használnék egy rozsdás láncot. Tehát én szeretem az őrült dolgokat. Mindenképpen feltűnő legyen. Vagy legyen nagyon jó, vagy legyen megdöbbentő. Az sem baj, ha nem tetszik, csak az ilyen közepes dolgokat nem szeretem. Nem szeretem a közepes dolgokat semmibe. Ez most vagy előny, vagy hátrány, de ez van.
A figyelem felkeltés a lényeg, igen, és ezt igen. Valahogyan el kell érni.
Igen, én úgy gondolom, hogy közepes ne legyen semmi. De akkor inkább legyen őrült, akkor inkább legyen rozsdás láncon egy parfüm.
Az elmúlt 32 év alatt itt Egerben milyen szép és kellemes emlékek kötődnek önnek a szakmájához? Néhány példát ki tudna és ki szeretne emelni a munkák és a megrendelések közül? Voltak-e könnyű vagy nehéz feladatok, érdekes megrendelések? Eszébe jutnak most erre példák?
Hát, ha egy kicsit nosztalgiáznék, akkor azért az elmúlt években sokkal több, sokkal szebb kirakat volt, sokkal több szép munkát lehetett, nem csak nekem, az egész szakmának, mert hát több üzlet volt, nagyon-nagyon sok üzlet tudjuk megszűnt, Turkáló lett, bank, tehát megszűntek azok a kirakat felületek. És fantasztikus jó kirakat versenyek voltak régebben Egerbe.
Azt említette a beszélgetésre készülve, hogy még annak is ideje volt, hogy az emberek azért jöttek és azért sétáltak a városban, hogy megnézzék a kirakatokat. Ez egy külön program volt?
Igen, ez egy jó pár évvel ezelőtt családi program volt. Tehát szépen hétvégén felöltöztek, lesétáltak a belvárosba, megnézték a kirakatokat, beültek abba egy fagylaltkehelyre, és ez egy általános dolog volt. Most már nem öltöznek fel szépen az emberek, nem sétálnak be a belvárosba, de nincs is nagyon kirakat, tehát nincs mit nézni. Mivel minden lefedett, minden kirakat le van ragasztva, rengeteg üzlet volt, rengeteg kereskedő volt Egerben, most alig van a belvárosba bolt sajnos.
Azt említette, hogy népszerűek voltak, és országosan is elismertek az egri kirakatok.
Igen, nagyon-nagyon jó kirakatok voltak, nagyon-nagyon jó kollégák mai napig élnek Egerben, és ez egy dicsőség volt. Pestről hívtak le dekoratőr kollégákat. Régebben a kirakat versenyekre a reklámszövetség jött le zsűrizni, és azért annak egy nagyon nagy súlya volt. Tehát, hogyha egy reklámszövetségtől lejöttek, és azt mondták, hogy ez jó vagy rossz, akkor azért annak hitele volt.
Ön indult ilyen versenyeken?
Igen, nagyon sokon, igen.
És milyen eredményeket ért el?
Hát sokszor voltam második.
Szívből gratulálok.
Na de hát majdnem minden kollégám, mert mindenen részt vettünk, mentünk össze-vissza versenyekre, Pestre, tavaszi fesztiválokra. Itt nagyon-nagyon sok jó dekoratőr él.
Összetartó szakma a dekoratőr szakma?
Hát én azt hiszem, hogy a dekoratőr szakma fölött elmúlt az idő. Mert nincsenek üzletek, nagyon-nagyon megváltozott a munka, a stílusa, értéke. Teljesen más lett. Óriásit változott.
Munkásságának van egy másik fontos oldala, esküvőkön is dekorál.
Igen.
Mióta?
Hát egy 14 éve, és van egy szlogenünk szintén 10-valahány éve, hogy sátortól a kastélyig, ami ezt le is fedi, hogy valójában nagyon-nagyon sok helyszínen dolgoztunk már, és az esküvői dekorációt talán még nagyobb, látványosabb megújuláson vagy fejlődésen ment át, mint a kirakati vagy bármilyen más dekor. Tehát az óriásit változott. Az esküvői dekoráció, hát az fantasztikusan más lett.
Néhány példát említsünk. Honnan indultak, és most jelenleg hol a határ, tehát hova jutottak?
Egy olyan 10-15 éve még az esküvői dekorokon nagyon-nagyon kevés virággal dolgoztunk, élő virággal, és rengeteg sok lufival. Tehát ilyen 1000-2000 lufit fújtunk fel, amiből lufi girlandok, ívek, szívek voltak a háttérbe, nagyon sok sejemanyaggal, textil dekorral, és ez volt a dekoráció. Akkor ez volt a divat. Ez természetesen amerikai filmekből lettek átvéve, sőt a lufi tanfolyamok, amiken részt vettünk, ők is Amerikában képezték magukat. Tehát rendesen lufi iskolákba jártunk, amire bevallom, hogy amikor elmentem először, akkor úgy gondoltam, hogy mit tudnak ők nekem mutatni. 100 éve dekoratőr vagyok, tudtak mit mutatni, majd mikor még hazajöttem, akkor még egy hétig selejtet gyártottam. Tehát az tényleg egy döbbenetes dolog, de ez inkább Amerikában nagyon nagy divat, és nem csak az esküvőre, néhány plázába Pesten azért látni. Tehát ilyen 5 méteres csikóhaltól kezdve mindent lehet lufiból, de nem csak amit mi itt ismerünk, hogy lufi kapu meg szív. Fantasztikus dolgokat lehet, de ez szinte teljesen kiment a divatból, elmondhatom. Az utolsó két évben talán nem is raktunk lufit, vagy nagyon keveset, hanem ez nagyon letisztult, nagyon elegáns lett. Üvegvázákba, kelyhekbe, csövekbe, fantasztikus virágkompozíciókat csinálhatunk már. Én nagyon örülök neki, én nem nagyon szerettem a lufit. Megcsináljuk természetesen most is, de most már valami csodákat. Az internet világába mindent megtalálnak, és egyszerűen a mennyasszonyok átküldik, hogy ezt szeretnék.
Milyen virágokkal, milyen kiegészítőkkel dolgoznak, milyen virágok a népszerűek?
Körülbelül olyan évente más trend van. Én idén úgy látom, hogy Pesten már azért tavaly előtt is volt, valahogy Egerbe, legalábbis én csak arról beszélhetek, ami az én megrendelői köröm, tehát én azt tapasztalom, hogy idén megtalálták a mennyasszonyok a vintást. A vintás az a régies, csipkés, kis szalmabál, a kis befőttes üveg, természetes anyagokkal, most ez van. Tavaly elkezdődött egy ökoesküvő, ami szintén nagy kedvencünk, az is csak természetes anyagokból, almák, a dekorációk, az ültetőkártya, a kis alma, a levele, újrahasznosított papír, azon a névjegye, tehát fantasztikus dolgok vannak már, minden évben van valami virág, amit újra felkapnak, idén úgy látom, hogy ami nem vintázs, az kála, kálát kérnek nagyon sokan, most már mennyasszonyok képzettek. Tehát ők megnézik a neten tájékozódott angol, holland, spanyol, mindenféle oldalakon, és küldi át az ötleteket, hogy mit szeretne. Azt mi megpróbáljuk a helyszínnel összeegyeztetni, hogy elviseli a helyszín, hotelege, díszterme, az csodálatos, de ott egy vintázs esküvő szerintem szörnyű. Az annyira elegáns, hogy oda nem azért, mert nem szabadna bevinni szalmabálát, mert biztos lehetne, nem való. Tehát a helyszín azért meghatározza a stílust. Én mindig azt kérem a mennyasszonytól, hogy először a helyszín. Mi a helyszín? Majd utána. A színekbe ciklámen a barnával. Nem úgy, mint régen volt bordó esküvő, és volt kék. Ennyi. Volt egy vajszínű, most már pink, barna, zöldek. Tavaly is rengeteg volt a zöld. Mindig van valami kedvenc. A zöld vajszín szerintem örökre az lesz, mert fantasztikus, elegáns. Én mindig azt mondom a megrendelőknek, hogy minden a mennyasszonyon múlik. Ha a mennyasszony királylányos ruhája van, akkor a csokra is egy romantikus királylányos lesz. A mennyasszonyhoz készül a dekoráció. Akkor nem lesznek ilyen vadfüvek szétszórva, mint az ökoesküvőn az asztal közepén, mert már hát azért félelmetesen őrült ötletek is vannak külföldi honlapokon, amit küldenek át a mennyasszonyok, hogy ilyet szeretne. Azt akkor lehet, ha egy vagány bevállalós a mennyasszony.
Önnek akkor kordában is kell tartani itt az elképzeléseket. Mi az, ami való, mi az, ami illik, mi az, ami nem illik, és egyfajta jó ráhatással hatni a mennyasszonyra, hogy elfogadja, hogy a szakmaiság is benne legyen mind a mellett, ami az ő elképzelése és álma.
Megpróbálom, de ez az ő nagy napja. Tehát ezt mindig szem előtt kell tartani, hogy a mennyasszony erre lehet, hogy évek óta készül. Lehet, hogy 15 éves korától készül. Ez az ő nagy napja. Én megpróbálom kordába tartani, de amit ő szeretne, az lesz. Mindig el szoktam mondani, a ritkán jönnek mondjuk párba beszélni, hogy nagyon jó, ha vőlegény is ott van, de az elsősorban a mennyasszonyról szól. Az ő ruhája, színe, csokra, minden, tehát attól függ az egész esküvő hangulata.
A virágok esetében azért figyelembe kell azt is venni, hogy mennyire tartós az a virág, mennyire lehet vele jól dolgozni. Ezt figyelembe is kell vennie.
Hát kellene, de a mennyasszonynak van egy elképzelése. És hogyha a mennyasszony úgy dönt, hogy szeptemberben gyöngyvirág lesz a csokra, akkor szeptemberben gyöngyvirág lesz a csokra. Most tulajdonképpen holland virágbor már minden lehet, de sokkal jobb a szezonális. Én mindenkit megpróbálok rábeszélni, de most ha valaki évek óta dédelgeti, a fehér tulipán csokra lesz, akkor neki fehér tulipán csokra lesz. De akkor az hűtött holland, és akkor mindig elmondom a lányoknak, hogy akkor két csokrod lesz, azt tudod, egy a hűtőbe, egy, amivel fényképezel, de már a ceremóniára délután már a hűtőből veszed ki, mert már addigra szétnyílik, bármit csinálunk vele. És akkor a dekoráció az asztalon, mielőtt megérkezel, 5 perccel lesz feldobálva, mert a hűtőt holland tulipán az nem szereti az augusztusi 40 fokot. Megpróbálom a lányokat. Van, aki hallgat ránk, van, aki nem. Akkor is megoldható, tehát mindent lehet, de észszerűbb. Nagyon sok a kerti esküvő. Már most kimennek kápolnához bárhova, az anyakönyvvezető hivatalból, és ott is a virágkapu, rózsakapu, a helyszín vagy, amit kérnek, abból a virágból, ami azért kibírja a 40 fokot.
Minden megoldható, ilyen hozzáállással milyen példákat, szép emlékeket elevenítene fel a megrendelések közül. Mi volt az az esküvő, ami nagyon sokáig emlékezetes marad az ön számára?
Hát most minden elfogultság nélkül nagyon sokféle stílusban inkább azt mondom. tehát a vintage, az elegáns, és minden esküvő más, mi mindegyikre készülünk, mi transzba vagyunk, hogy minden sikerüljön, és talán a legmókásabb honlapomra fel is tettem, egy közeli kastélyban volt az esküvő, és külső szertartás, külső helyszín, és oda rengeteg lufit kért a mennyasszony, és mindenki nagy állatbarát az egész csoport, és a tündéri aranyos kis mókusok ugráltak ott a fák között, és mi teljesen készen voltunk, elpakoltunk létrát mindent, és leültünk még egyet szusszanni, majd döbbenten láttunk, hogy a mókus család fut át a lufin, és mivel biztos kapaszkodott a körmével, egy kidurrant, ezek annyira megijedtek, hogy végigszaladtak az összes lufin, és mintha lőttek volna, durrantak szét a lufik, és a lufi füzérbe egymást tartják a lufik. Úgyhogy állatbarát, ide vagy oda, mi dobáltunk gesztenyével, ami ott volt a földön, mindennel a mókus családot, rohantunk a kocsiba a létráért, és újra kellett fűzni, mert körülbelül 20 perc múlva jött a násznép. Ez volt az egyik utólag mókás, akkor nem nevettünk annyira. Úgyhogy az esküvő előtt 20 perccel romokba a munkánk, így még nem jártunk. De nagyon szép emlékek is vannak, mennyasszonyok mái napig e-maileket küldenek, összes kisgyerek fotóval van egy albumom. Küldik a gyerekekről a fotókat. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk mái napig a mennyasszonyokkal, és van, akinek már 5 éves a gyereke. 5-6 éves, úgyhogy mi imádjuk ezt csinálni.
Tulajdonképpen már meg is fogalmaztad, de mégis szeretném feltenni a kérdést önfelé. Mi a szépsége ennek a szakmának, amit ez már mind. 32 éve szeretettel
ez,
végez?
Ez mind. A jó, a rossz, mind. Mindez hozzátartozik. Nagyon változatos, én imádom ezt csinálni.
Mai műsorunk vendége Kazimírné Kollár Panka dekoratőr volt. Vele beszélgettem munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából. Hangképes mozaik a római magyar nemzeti zarándoklatról. Megszólalnak maguk a zarándok hívek. Ostorházi László és Zsabokorszki Zsolt motoros zarándokok, Pap Zoltánné pécsi zarándok, Kaszásné Tóth Judit, a kisvárdai Szent László iskola centrum igazgatója, és Schuller Hajnal, a kolozsvári Bátor István elméleti líceum igazgatója. Először hallgassák meg Gedő Ágnes riport összeállítását.
A falakon kívüli Szent Pál Bazilikában vagyunk, nem sokára kezdődik a Szent Misa, amit Udvardi György érsekatya mutat be, és itt van velem az 1200 zarándok közül egy különleges csoporttagja. Kérem, hogy mutatkozzon be.
Ostorházi Lászlónak hívnak, motoros körökben Morisz.
Honnan érkeztek ide?
Az egész Kárpát-medencéből érkeztünk. a motorkerékpálosok közössége vagyunk, és szám szerint körülbelül 30 motorral érkeztünk Budapestről, Győrből, Délvidékről, Felvidékről, Erdélyből, Hargitafürdőről. Tehát sok helyről érkeztünk.
Jól hallottam, ugye motorkerékpálosok, ugye van ebben egy szójáték. Mire utal ez a név?
Igen, ez egy olyan motoros közösség, aki a pálos rendhez kapcsolódik. Valamikor 2008 táján néhány motoros összeállt, és a Sziklakápolnában Budapesten az ottani pálos szerzetesekkel szorosabb kapcsolatba kerültek, ahol kiderült, hogy ők is motoroznak, és így alakult meg ez a közösség, és azóta is virágzik. Most már a levelező listánkon több mint 200 ember van.
Hogyan lehet ehhez csatlakozni, illetve milyen programokon vesznek részt?
Általában zarándoklatokat szervezünk. Csenztohovába, Mária Gyüdre, Csíksomjóra fogunk menni most legközelebb jövő hónapban. Tehát ezeket a Mária kegyhelyeket látogatjuk nagyon szívesen, és egyéb más pálos vonatkozású túrákat szervezünk szerte Európában. Csatlakozni pedig úgy lehet hozzánk, hogy a motorkerékpálosok.hu honlapon lévő e-mail címek valamelyikére kell írni, és örömmel látunk mindenkit, függetlenül felekezeti hovatartozástól.
Milyen érzés most itt Rómában lenni?
Hát fantasztikus, megkapó. Ezek az épületek, a történelemnek az illata az itt van, és áthat minket. Ez biztos, hogy életre szóló élmény lesz mindannyiunknak.
Kívánom, hogy így legyen. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Egy másik kerékpálossal is találkoztunk itt a Szent Pál Bazilikában, Rómában. Kérem, hogy mutatkozzon be.
Én Rabokorszki Zsolt vagyok, a szervezési feladatokkal vagyok megbízva általában.
Ön honnan érkezett?
Mi Budapestről jöttünk.
Mióta tagja ennek a közösségnek?
Hát mondhatom, hogy ott voltam, bábáskodtam az alakításánál. 2008-tól számítjuk, de már úgy 2007-ben már meg volt a kapcsolat. Több motor, kereszténymotoros közösség alakult az időtájt. A katolikusoknál a párosatyák is szerveztek egy motoros találkozót 2008-ban, onnantól számoljuk az alapítást.
Milyen eseményeket emelnek ki ezekből az évekből, amelyek meghatározók voltak a közösség, illetve az ön számára?
A kezdeti időszakban több motoros közösség volt, különböző szempontok szerint alakulva. És akkor jött egy olyan társaság, aki azt mondta, hogy a szabadidőnket töltsük egy egyház közelében. Az atyákat vonjuk be a hétköznapjainkba, a szabadidő hasznos eltöltésébe. Nincs gond, hogyha vasárnap szentmisére kell, mint természetes. Velünk vannak az atyák, egész másként zajlik egy motoros rendezvény, úgy kisimulnak a dolgok. Ez a keresztény összetartozás hozza ezt.
Az ember, amikor motorosokat képzel el, akkor valamilyen vagány, pörgős, vad dolgot lát maga előtt. Ez mennyire igaz erre a közösségre?
Ez vonatkozik ránk is, keresztény motorosokra. Maga a motorozás élménye és gyakorlata hozza ezt a kicsit olyan vadnak tűnő életérzést. Hát szalad alattunk az út. Olyan furcsa volt először, hogy 120-szal megy az aszfalt tőlem 10 centire. Nincs biztonsági, nem vagyok bezárva. Ez megvan, ránk is teljesen vonatkozó. Hát ez a motorozásból jövő élmény.
Mégis talán nagyobb szükségük van az őrangyalra, igaz? Hogy vigyázzon az utakon.
Szoktuk mondani, hogy úgy menjünk, hogy ne előzzük le, hogy utolérje minket, hogy velünk legyen végig. Nem is volt komoly balesetünk. Egyrészt a csoportos motorozásra az egy sokkal lassabb tempójú, odafigyelősebb dolog. Közben imádkozni lehet, rózsafüzét mondani, az ujjacskáinkat rakjuk, hogy hol tartunk. És nincs beszélgetés, motoron nehézkes ez. Úgyhogy tudunk a zarándoklat céljairól elmélkedni útközben, utólag megbeszélni ezeket. Úgyhogy ez egy nagyon alkalmas dolog a motoros közlekedés, a zarándoklatokra. És hosszú távokat megyünk, 6-700 kilométereket egy nap hidegben, most is hát végig zógó esőbe. Kemény volt, 2-3 fokba indulás, havas körülmények között jöttek le Hargitáról, úgyhogy úgy kellett lehozni utánfutóval a Botton testvérnek a motort, mert nem tudott lejönni, olyan hó volt. És akkor onnan ide eljutni. Úgyhogy azért ez kihívás.
Ez akkor valódi zarándoklat, elmondhatjuk, igaz?
Mondhatjuk, igen, így van. Szóval nem kevesebb, mint egy buszos, szóval ugyannak ott menet közben megélik az imádkozást csoportosan, mi magunkba el tudjuk ezt rendezni útközben.
Köszönöm szépen, és sok lelki élményt kívánok itt Rómában is.
Köszönjük szépen.
A Szent Péter Bazilikában szólítok meg egy zarándokot, aki a Magyar Nemzeti Zarándoklattal érkezett Rómába. Kérem, hogy mutatkozzon be.
Pap Zoltánné vagyok, és Pécsről érkeztem egy csoporttal.
Milyen érzés ezen a zarándoklaton részt venni?
Hát nehéz szavakban foglalni. Nagyon-nagyon megható volt mindig együtt lenni, együtt énekelni, a közös szentmiséken hallgatni a magyar szavakat, a magyar dallamokat, és itt lenni Róma falai között, ez egy fantasztikus élmény volt.
Mi volt az, ami a leginkább megragadta a szívét?
Ez most így nehéz, mert nagyon sok minden. Nekem most is azt mondani, hogy a közös szentmisék azok voltak, azok fantasztikusan egybe kovácsolták ezt a közösséget, és nagyon jó volt az, hogy tényleg így megélni a hitünket, meg a Veres András püspöknek a beszédében is, a minden püspöknek a beszédében volt egy-egy gondolat, amit magammal tudok vinni, és tényleg a legfontosabb az, hogy megerősödni a hitünkben, és hogy ha hazamegyünk a szeretteinkkel együtt lenni, és úgy továbbadni azt, amit itt megkaptunk, és apostolkodni, és a hitünket továbbadni, és ebben megerősödni.
Ezekben a percekben is magyar énekek szólnak itt a hangszórókból, illetve az 1200 zarándok énekli a Szent Péter Bazilikában a magyar népénekeket. A Lateráni Szent János Székesegyházban, a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában szintén magyar szó töltötte be azokat a csodálatos tereket. Azt hiszem, hogy erre büszkék lehetünk.
Ez így van, és még a most jutott eszembe, hogy a pápával való találkozás is egy hatalmas élmény volt, és hogy ő is megtanult két magyar mondatot, és ezzel így tényleg nagy örömet és tapsvihart okozott az embereknek.
Köszönöm szépen, kívánom, hogy hálatelt szívvel és tele örömmel térjen vissza Magyarországra.
Hát ez biztos, hogy így lesz, és nem csak a magam, hanem a többiek nevében is mondhatom, hogy nagyon hálatelt a szívünk, és nagyon-nagyon sok élményt, a hitünkben való megerősödést viszünk magunkkal.
A Szent Péter Bazilikában Palánki Ferenc debrecen nyíregyházi megyés püspök kíséretében találkoztam Kaszásné Tóth Judittal, a Kisvárdai Szent László Iskola Centrum igazgatójával. Az ünnepi záró szentmise után kérdezem még mindig a vatikáni Szent Péter Bazilikában Kaszásné Tóth Juditot, a Kisvárdai Szent László Katolikus Iskola és Gimnázium főigazgatóját. A saját lelki tapasztalataira Judit itt volt végig ezen a három napon, végigélte, végig imádkozta. Mit tud megosztani a vatikáni rádió hallgatóival?
Először is hálás köszönet a jó Istennek, hogy eljuthattam idáig. Ezen kívül nagyon sok kollégának, aki támogatott ebben, köszönjük a Rákóczi Szövetségnek is, hogy segített abban, hogy eljuthattunk ide, és hát egy végtelenül nagy öröm van a szívemben. Én mindig nagyon meghatódom akkor, amikor például a himnuszt énekeljük, a Boldogasszony Anyánkat énekeljük, és hogy olyan erővel és olyan energiával sikerült együtt magyaroknak imádkoznunk, énekelnünk, kétszeresen imádkoznunk azért, hogy a mi nemzetünk és hát az egész világ jó irányba menjen.
Mi az az összkép, ami kialakult így Rómáról?
Nem először járok Rómában, és mindig nagy öröm találkozni nem csak a keresztény történelemmel, hanem a világ történelmével, a római történelemmel is, de számomra most az egyik legnagyobb öröm az volt, hogy Szent Franciska bazilikájába eljuthattunk, az idegenvezetőnk elvitt minket oda, még a szokásos programon felül is, és azért öröm számomra ez, mert hogy a mi iskolánkat az Orsolyita nővérek alapították, és az Orsolyita nővérek közül ketten, már 70 éven felül vannak, a kassai tartományba tartoznak, és ők ott szolgálnak a mi iskolánk mellett, egyikőjüknek a neve Franciska, és akkor ezért is nagy öröm volt, amellett, hogy Erdő Péter bíboros úrnak a címtemploma.
Mi az, amit hazavisz a diákoknak, tanár kollégáknak erről a szép zarándokútról?
Azt a hitet, amiben megerősödhettem, és azt a lelkesedést, amit itt a zarándok csoportban több mint 1000 magyar zarándok között tapasztaltam, és azt, hogy szükségünk van mindig megerősítése, és tovább kell vinni a küldetésünket a kereszténység és az ember szeretet útján.
Az iskolájáról mondjon pár szót a kedves hallgató.
A mi iskolánk a Szent László nagyon több célú intézmény. Bölcsödénk is van.
Ide Kisvárdán.
Kisvárdán, így van. Bölcsödénk is van már, általános iskola, óvoda, gimnázium, technikum, kollégium, egy nagyon sok célú intézmény. 903 diákunk van jelen pillanatban.
És mennyi oktató?
És 94 nevelünk van. Vannak szakmatanárok is, illetve vannak ismereti tantárgyakat tanító pedagógusaink, nagyon lelkes óvodapedagógusaink vannak, tanítóink vannak, és hát a mi iskolánkat az orsoiták alapították, aztán a rendszerváltoztatás után pedig a Debrecen Nyíregyházi püspökségnek a fenntartásába került. Palánki Ferenc püspök úr a fenntartónk.
Köszönöm a beszélgetést, kedves
Úgy legyen. Köszönöm szépen én is.
Végül pedig hallgassák meg Schuller Hajnal, a jubiláló kolozsvári Báthori István elméleti líceum igazgatója beszámolóját római zarándokútjukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Schuller Hajnal igazgatóasszonyt, a kolozsvári Báthori István elméleti líceum igazgatóját, aki munkatársaival együtt római zarándokúton vesz részt, méghozzá ez egy jubileumi zarándoklat, a többit a kedves vendége mondja el.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Hírré szeretnénk tenni és közzétenni azt a csodálatos dolgot, hogy iskolánk a 445 éves évfordulóját ünnepli annak, hogy Erdélyben létrejött az első jezsuita kollégium. Tehát mi a 21. századi Báthori István gimnázium, főgimnázium, a volt jezsuita kollégium utódiskolája vagyunk, amelyet aztán a jezsuita rend felszámolása után a piaristák irányítottak, és az ott zajló nevelést ők vették át. Nos, ebből az alkalomból zarándoklatra indultunk a közösséggel, a tantestület tagjai Olaszországban, és ennek a csúcspontja Róma. Miért tesszük ezt? Azért, mert amikor Báthori István fejedelem 1579-ben eldöntötte, hogy egyetemet hoz létre, tehát a szilágysomjai katolikus Báthori, akkor ennek székhelyét Kolozsvárra tette, ő Vilniusban is létesített egyetemet, és Kolozsvárot is, azért, hogy a tanuló ifjúság ne Páduába zarándokoljon, hanem otthon tanulhasson. Nos, ez szinte isteni csoda, hogy azóta működik ez az intézmény. Persze 1821-ben, amikor az egyetemet fölfejlesztették, akkor a mi épületünkben működő intézményt azt középiskolává degradálták, vagy egyáltalán középiskolává
fokozták
le. Igen, tehát egy csodálatos intézménye Kolozsvárnak és Erdélynek, ahol híres tanáregyéniségek tanítottak, tanultak.
Meg gondolom diákok is.
És diákok is, persze.
Hát híres diákok.
Persze, Mikes Kelemen nálunk tanult meg, Apor Péter, Apor Vilmos az egész vagyonát arra áldozta, hogy épüljön ennek a teológiai része. Tudnélik, annak idején akadémiai liceumként teológia is működött az intézményben, és valójában a mi iskolánk az őse a Szegedi Tudományegyetemnek, mert amikor államosították az intézményt, és ezek szétváltak, akkor a történelmkar például Szegedre költözött, a teológia Gyurafehérvárra, az orvosi kar Marosvásárhelyre. Tehát ez egy rendkívül nagy esemény, hogy ezt megünnepelhetjük, és az alapító oklevél itt volt. Tudnélik, itt a Vatikánban, igen, amit nekünk sikerült megszereznünk a piarista főgenerális atya jóvoltából, és ez ott díszeleg iskolánk falán. Tudnélik, a fejedelem 13. Gergely pápától kért engedélyt 1578-ban arra, hogy behívhassa a jezsuitákat, vagy a pápa beküldje a jezsuitákat Erdélybe. Tudni kell, hogy 150 évig Erdélyben nem volt. Ugye a protestantizmus katolicizmust. Igen. Következtében nem volt katolikus pap, püspök, és akkor a jezsuitákat Antonio Possevino, a híres jezsuita atya volt az, aki megírta a tanrendet, aki Erdélybe hozta a jezsuitákat, és olyan szenzációs evangelizációs munkát végeztek, hogy naponta 3000-5000 embert is visszatérítettek a katolikus hitre. Tehát bátori, szenzációs dolgot ez a gondviselés műve, hogy ő ezt megtette. Na hát ezt ünnepeljük idén, ezzel kezdjük a tanárok zarándoklatával, és majd ősszel folytatjuk az iskolában.
Hányan jöttek el tanári karból?
Igen, 26-an vagyunk itt, egy 40-es létszámú csoporttal. Tudniillik csatlakozott hozzánk főtisztelendő Korom Imre plébános atya is, aki ilyen vagy olyan formában mindig működött az iskolában katolikus oktatás, noha napjainkban ez egy kemény, erős, reál beállítottságú iskola. Mondjuk úgy lehet elképzelni, mint a budapesti piarista gimnázium, de koedukált nem csak fiúkat nevelünk, hanem
lányokat is.
Lányokat is, igen.
És akkor a tanárok után a diákokról hányan vannak?
És a diákok most nincsenek, hanem velük.
Tehát nem itt, voltak, hanem otthon.
1016 diákunk van.
Az nagyszerű.
Ez nagyon nagy.
És milyen kortól?
Előkészítő osztály, tehát 6 éves kortól érettségig 18 éves korig.
Ez csodálatos.
Valóban, az is egy szín magyar iskola. Hát igen. Itt 1016 magyar.
És jönnek, rendesen van utánpótlás.
Persze, igen, és nagyon kedvelik a szülők, és nagyon keresett iskola vagyunk, hála Istennek.
Nagyszerű. Az oktatás nyelve.
Ez csak is magyar.
Csak is magyar.
Csak is magyar, igen. Persze a gyerekek tanulnak idegen nyelveket, angolt, németet, emelt szintű németet, német nyelv vizsgaközpont vagyunk, a német kormánnyal van szerződésünk, és a gyerekek emelt szintű német nyelvvizsgát is letehetnek, amelyet elismernek az összes egyetemen, illetve Németország és Ausztria egyetemein is.
Kedves Hajnal, hálásan köszönöm ezt az értékes beszélgetést, és különösképpen azt a lelkesedést, ami árad önből. Bizonyára a kollégái is ilyen lelkülettel és ilyen csillogó szemmel tanítanak és néznek. Isten áldja meg a munkájukat, adjon sok lelkes diákot, akik legyenek kiművelt emberfők, először is Erdélyországban, aztán szerte Európában. Köszönöm szépen!
Én is nagyon szépen köszönöm!
Hangképes mozaikot hallottak a római magyar nemzeti zarándoklatról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Sinkó Ferenc, májusi litánia. Angyaloknak lajtorjája, áldásszülő bíbor hajnal, bűnbánónak bizodalma, célvesztetnek biztos ösvény, csillag szegény tévejgőnek, diadémia irgalomnak, erős vár a szelítségnek. Ég leánya földlakók közt, földieknek égben anyja, gazdagsága kifosztottnak, gyámola a roskadónak, hajléka a hontalannak, ígérete igazságnak, jó illata imádságnak, kapuja a kegyelemnek, lámpa a bánat homályában, mosolya a mindenségnek, napja lelkünk mennyboltjának, nyavajáknak enyhülése, orvossága tikkadt szívnek, öröme a kisdedeknek, őre boldog otthonoknak, pártfogója szüzességnek, reménysége jegyeseknek, segítsége jó anyáknak, szivárványa öregkornak, támasza az elhagyottnak. Útitársa sivatagban, üdvösségünk szent pecsétje, vándorlásunk végső célja, zengő dalunk nappalunkban, zsolozsmája éjszakánknak.
Sinkó Ferenc májusi litánia című versét Sárosi Kinga mondta el.
Sinkó Ferenc író, szerkesztő, műfordító 1912. július 19-én született a felvidéki Gyerken. Jogi tanulmányait Prágában végezte, ahol bekapcsolódott a Magyar Akadémikusok Keresztény Köre és a Prohászka Körök munkájába. 1933-tól az Új Élet című lap segédszerkesztője, 35 és 39 között főszerkesztője, de más lapokban is publikált. Az első bécsi döntés után Budapesten a Felvidéki Magyar Hírlap, majd a Magyarország című lap, a háborút követően nyugdíjazásáig az Új Ember munkatársa volt. Tanulmányokat, illetve szép prózát írt, vallásos szellemiségű könyveket állított össze, és cseh írók műveit fordította magyarra. 1990. november 1-én hunyt el Budapesten. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Sinkó Ferenc díjat alapította pályakezdő újságírók jutalmazására.
Imája.
Mária, Jézus anyja és papok anyja, engedd, hogy így szólítsunk téged, hogy ünnepelhessük anyaságodat, fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad, Istennek szent anyja. Krisztus anyja, aki a Szentlélek fölkenése által a pap messiásnak embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket és a megtört szívűeket, őrizd meg szívedben és az egyházban a papokat, megváltónak anyja. Hitnek anyja, aki elkísérted a templomba az emberfiát, hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket. Ajánld az atyának, az ő dicsőségére fiadnak papjait, szövetség szent szekrénye. Egyháznak anyja, aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között az új népért és pásztoraiért imádkoztál, eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét, apostolok királynője. Jézus Krisztus anyja, aki fiad mellett álltál élete kezdetén és küldetésében, kerested őt a mestert a sokasságban, mellette álltál, amikor fölmagasztalták a földről és odaadta magát egyetlen és örök áldozatul. Aki fiatként kaptad Jánost, fogadd el az öröktől fogva meghívottakat, oltalmazd növekedésüket, kísért életükben és szolgálatukban a te fiaidat, papok édesanyja.